gyönyörű szép délelőttön. Mindenek előtt a hét igéjét hadd olvassam fel, ezzel is köszöntve a gyülekezetet, a drága testvéreket. János első levelének 4. fejezetéből a 21. vers az, ami megirattatott számunkra a hét igéjeként. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Ezzel az igével köszöntöm a drága gyülekezetet, a kedves testvéreket, és 3 gyermeket fogunk a mai Isten tiszteleten megkeresztelni, Bálintot, Odettet és Emma Zoét. Örülünk annak, hogy ezt az örömöt megosztották velük is a gyülekezettel. Isten áldja meg a drága gyermekeket, a családtagokat, a hozzátartozókat. És megkülönböztetett szeretettel köszöntöm azokat, akik szeptemberben látták meg a napvilágot, családi istentisztelet révén. A mai istentiszteleten fogjuk majd köszönteni azokat, akik születésnaposok, akik vállalják, ahogy szoktuk mondani, van egy ilyen sláger, hogy megint egy évvel öregebb lettél, aki vállalja azt, hogy hát már régen volt a fiatal, mindig így szoktuk mondani, nincs itt közöttünk idős, hanem a régen volt a fiatal, ezt mindig így szoktuk magyarázni. Őket szeretnénk majd az ige hirdetés után az Isten tisztelet második felében köszönteni, idehívni előre az oltár elé, és egy-egy igével megáldani őket. És hadd köszöntsem nagy-nagy szeretettel 2 szolgatársamat, akik a gyülekezet területén töltenek be szolgálatot, Kárnyácki Eszter és Szőlős István Sándort, akik itt vannak mögöttem a lelkészi padban. Ők fognak majd az Isten tiszteleten szolgálni, a liturgiai szolgálatot kértem meg, hogy végezzék. Eszter az evangélikus általános iskola, itt a Szemmelévő evangélikus általános iskolában iskolalelkész, és István pedig a mögöttük lévő Kossuth Lajos gimnáziumban iskola lelkész, püspök úr ide helyezte őket, és ezúton ilyen Isten tiszteleti keretek között is kívánom sok-sok áldást az életetekre, a szolgálatotokra, és örülök annak, hogy itt vagytok közöttünk, és szolgálatot vállaltatok. A mai Isten tisztelet rendhagyó olyan értelemben, hogy évente egyetlen egy szokott lenni ilyen aratási háladó Isten tisztelet. Ez nem a lelki pásztornak lesz fölkészítve, hogy közben majd ott csipegessen a szőlőből, hanem nálunk ez szokás az egyházunkban, hogy minden évben egyszer aratási háladó Isten tisztelet van, amikor is megköszönjük Istennek azt, ami termett. Az alázatos mezőgazdasággal foglalkozó emberek nagyon jól tudják, hogy sok olyan teendő van a mezőgazdaságban, ami nélkülözhetetlen, a vetés, a szántás és különböző folyamatok, de ami a legfontosabb, és ez rajtuk kívül áll, az az, hogy a növekedés van. És ezt a növekedést ezt nem ők adják, hanem ezt a növekedést Isten adja, hogy Isten bele hódolta például a búzamagba, amikor el van vetve, akkor a szálát nem lefelé, hanem fölfelé ereszti, és a gyökereit nem fölfelé terjeszti, hanem lefelé, hogy megragadjon, megtapadjon ott a földben, illetve hogy táplálékot szívjon föl. Ezt nem a mezőgazdászok azok, akik előállították, hanem Isten teremtésének folyamán alakult ez így. És így adunk hálát tehát a termésért, adunk hálát azért, hogy van mit tennünk, és gondolunk azokra, akik nélkülöznek, gondolunk azokra, akiknek nem természetes a mindennapi betevő falat. Így legyen áldás a mai Isten tiszteletünkön, és az Isten tisztelethez kapcsolódóan éppen ezért, mert aratási háladó Isten tisztelet van, ez úrvacsora vétel is, azok, akik készültek erre lelkileg, azokat szeretettel várjuk majd a megterített asztalhoz. Isten békessége, mert minden ember értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatokat a Krisztus Jézusban. Amen. A megkezdett énekünk utolsó verszakát énekeljük.
Thank you. halljuk meg bűneinket. Bűnbánattal vallom, mennyei atyának, hogy támadás helyett gyakran nyílik szem panaszra, pedig tele van a világ, és egész életem atyaink jósága jeleivel. Adj nekem hálás szívet, hogy boldogan magasztaljam jóságodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
A test feltámadását és az örök életet.
mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Uram, hálás a szívem ezért a mai délelőttért. Hálás a szívem azért, hogy a te ígéreteidre ráállva bízhatunk abban, hogy te jelen vagy. Hiszen te megígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, hogy te ott vagy. És Urunk, abban az ígéretben is bízunk, amit megígértél, hogyha valaki kiállt hozzád, azt a meghallgatod. És Urunk, így vedd a mi fohászunkat, imádságunkat, jelenlétünket egy kiáltásnak. Te látod, hogy kinek mire van igazán szüksége. Urunk, add, hogy a te szabad egészen személyre szóló legyen, hogy ne csak a fülünkig, hanem egészen a szívünkig jusson. Hogy aztán a szívünkbe forgatva az elhangzottakat tudjuk átültetni a gyakorlatba, és úgy is éljünk. Urunk, kérünk, jöjj szent lelked által, világosíts meg és értesd meg velünk az üzenetet, amit elkészítettél erre a mai délelőtre. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megírhatott számunkra, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 22. fejezetében, a 34. verstől a következő. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, mármint Jézust, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második pedig hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, mai alkalommal az Isten iránti és az ember iránti szeretet kerül középpontba. Az Isten iránti szeretet a feltétele annak, hogy az embert szeressen. Ha az elsővel gondom van, akkor a második az nem is fog létezni. Ezért engedjétek meg, hogy először és elsősorban az első parancsolatról beszéljek nektek, ami az alapja, ami a feltétele a másodiknak. Az Isten iránti szeretet, a belévetett hit, a neki való engedelmesség, a hozzá való ragaszkodás. Ez mindennek az alapja, a feltétele és a mércéje. A farizeusok elvesztek a rengeteg parancsolatban, a rengeteg tilalomban, a zsidóknak 248 parancsolatuk és 365 tilalom volt, de 613 isteni rendelkezés átláthatatlan sokasságában, a vallási, erkölcsi, istentiszteleti, tisztulási parancsolatok mind egyformán fontosak és érvényesek voltak, de a gyakorlati életben a parancsolatok és a tilalmak könnyen szembe kerültek egymással. És innen érthető, hogy már az írástudók is megpróbálták a törvény egész tartalmát egyetlen egy parancsolatban összefoglalni. És ezért tette fel Jézusnak az írástudó azt a kérdést, hogy melyik a legnagyobb parancsolat. Ott van nekünk 613. 613 rendelkezés. Jézus, ha össze kellene foglalni, akkor de mit mondasz, hogy melyik a legnagyobb, melyik a legfontosabb? Hogyan lehetne összefoglalni a parancsolatokat? És ekkor hangzik el ez a válasz, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. És ezzel a délelőtön, ezzel szeretném én is szembesíteni a gyülekezetet,
Engem is szeretne az ige szembesíteni, és őszintén feltenni a kérdést, hogy szereted az Urat teljes szívedből? Szereted az Urat teljes lelkedből, teljes elmédből? Hogy hogyan állsz az Isten iránti szeretettel? Drága testvérek, olyan sok minden hangzik el erről a szószékről, de talán a legfontosabb kérdés, amit Jézus is kiemel, hadd tegyem föl ezen a mai délelőttől nektek. Hogy szeretitek az Urat? Mert higgyétek el, drága testvérek, hogy minden ezen állatokig, hogy szereted az Urat. Mert az iránta érzett szeretet határozza meg, hogy imádkozol vele, hogy beszélgetsz vele. Mert az iránta érzett szeretet határozza meg, hogy igét olvasol, hogy engeded, hogy ő szóljon hozzád, és az iránta érzett szeretet határozza meg, hogy jársz egy gyülekezetbe. Higgyétek el, drága testvérek, hogy ezen a hárman áll vagy buki. Ebben mutatkozik meg, hogy mennyire szereted Istent. Mert úgy van ez, drága testvérek, hogy ezek nélkül életképtelen a hívő ember. Életképtelen. Ha nem imádkozik, ha nem olvas igét, és ha nem jár gyülekezetbe. És nem csak, hogy életképtelen a hívő ember, hanem ebben mutatkozik meg, hogy szereti az Urat, vagy nem. Egy nagyon apró példát hadd említsek. Tudjátok, hogy hogyan mérhető le azt, hogy te szereted a feleségedet, vagy férjedet? Onnan, hogy beszélgetsz vele, meghallgatod őt, és vállalod ebben a közösséget. Ezen a hárman mutatkozik meg. Mert ha te nem beszélgetsz vele, akkor te nem szereted őt. Ha te nem figyelsz arra, amit ő mond, akkor te nem szereted őt. És ha te nem vállalsz vele közösséget, nem vállalod fel őt mások előtt, nem vállalod fel az ő örömeit, vagy nem vállalod fel az ő gondjait, tereit, akkor te nem szereted őt. És tudjátok, így van ez. Az Istennel is. Ha te nem imádkozol, ha te nem beszélsz vele, akkor nem szereted. Ha nem engeded, hogy ő szóljon hozzád, ha te nem olvasol igét, akkor nem szereted őt. És ha nem válasz vele közösséget, akár egy gyülekezetben, itt egy egyházi gyülekezetben vagy, ott, ahol már Isten helyezett, ott, ahol a lelkotónod van, nem arról van, hogy ez a gyülekezet, ahol Isten jelen van, tehát itt is jelen van. De ha te nem vállalsz fel a közösséget, ha te nem vállalod föl a családodban, a munkahelyeden, az iskolában is lehetne sorolni, hogy mennyi helyen, ha te nem vállalsz fel a közösséget, akkor te nem szereted őt. És Jézus ezzel akar szembesíteni. Mert tudjátok, hogy házasságban is csak akkor mélyülhet a szeretet, az egymás iránti elköteleződés, ha mind a ketten beszélgetnek egymással, ha minél több időt töltenek egymással, azaz közösségben vannak egymással, ezek egy jó házasságnak az alappillérei. Örülök, hogy vannak itt a gyülekezetben olyanok, akik házasságra készülnek, néhány hét múlva. Hadd szólítsam meg őket is. Az egymás iránti szeretet csak akkor fog igazán mélyülni, hogy ez a három dolgot van. És hadd mondjam el, drága testvérek, kedves gyülekezet, hogyha ez a három ott van a te életedben, akkor te szereted az Urat. Akkor te szereted az Urat, és higgyétek el, hogy ezek az alapművérek. És a hívő életnek ezek az alapművérek. És a mai alkalommal azt nézhetjük meg az igéből, hogy ha valaki ezekre az alap pillérekre, alapokra helyezi az életét, ha komolyan veszi az itt elhangzottakat, akkor ez hogyan mutatkozik meg a hétköznapi életben. Drága testvérek, nem arról van szó, hogy a lelkipásztor megmondja a tudét. Nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy ez a könyv, ez miről szól. Hadd mondjam el, drága testvérek, hogy Isten is elvárással van az ember iránt. Én tudom, hogy a mai világban nagyon sok elvárásnak kell megfelelni. Tudom. Na de drága testvérek, A házasság is nem ilyen elvárásokban. Ma éjszaka is, valahogy most a négy gyermekből nagyon összejött, három lázas volt egész éjszaka. Elég rosszul aludtam én is, meg a feleségem is. És az volt bennem, az az igazság, hogy megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy a feleségem megteheti, hogy nincs ma itt ezen az Isten tiszteleten, de én nem tehetem meg. És az elvárás az volt bennem, hogy valahol félállomban, ott a sírás, a nyugdíjcselés, meg a gyógyszer készítés között az volt bennem, hogy ne a feleségem várja el tőlem, hogy én fölkeljek, nekem hajnalban föl kell kelnem, meg kell nyílnom a prédikációt. És egy elvárás volt bennem, hogy majd a feleségem megtesz. És aztán, amikor úgy józanodott a gondolatom, akkor azt mondtam, hogy hát nekem, mint édesapának, mint férjnek, ne elvárásaim legyenek a feleségem felé, hanem kötelezettségeim is legyenek. Drága testvérek, talán te vagytok ti is, és sokan úgy ülnek itt, hogy elvárásaitok vannak Isten felé. És lehet, hogy állandóan listával jártok a zsebetekben, hogy mennyi elvárásatok van, hogy Istennek mit kellene tenni. Isten azt mondja, hogy szeresd őt teljes szívedből, lelkedből és elmédből. Ő ezt kéri. Ő azt kéri, hogy legyen az életedben az első helyen. Mint ahogy a férjnek és a feleségnek az az elvárása, mint hogy a feleségemnek és nekem is az az elvárása egymás felé, hogy ő legyen az első az én életemben, és én legyek neki az első az életében. Ez egy elvárás, de ez nem csak elvárás, ez kötelezettség is. És ha ez így van, akkor áldás lesz a házasságon. És tudjátok, drága testvérek, hogy akkor, amikor Isten azt mondja, hogy szeretsz az utazatát, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, akkor ha ez megvalósul a te életedben, akkor áldás lesz az életedben. És úgy gondolom, hogy ez mindennek az alapja. És ezért fontos megvizsgálni, hogy a hétköznapokban ez hogyan mutatkozik meg. Mert itt, drága testvérek, olyan sok minden elhangozhat erről a szószékről. De tudjátok, a nagy kérdés az, hogy amikor befejeződik az Isten tisztelet, és amikor szépen elhagyjuk ezt a templomot, és kimegyünk a templom kapuján, akkor ott dől el, hogy szereted az Urat, vagy nem. Mert hadd mondja már, hogy itt könnyű szeretni. A templomban könnyű szeretni az Urat. Mennyi állítatos, Isten szerető ember ül ebben a templomban. De a kérdés az, hogy amikor kinéz, akkor szereted-e az Urat? Én szoktam az esküvőkön prédikálni arról, tegnap is, amikor itt volt egy esküvő, akkor ő megfogalmazódott bennem, és sokszor megfogalmazódik bennem, hogy hát így könnyű az oltár előtt szeretni egymást, nem? Hú, milyen szerelmes párok vannak itt. Mennyi szerelmes pár? De a kérdés az, nem így kell szeretni egymást, vagy nem csak így kell szeretni egymást, hanem akkor kimennek. Amikor a lelkipásztor kikíséri őket. Amikor elkezdik a házas életet, vagy már lehet, hogy folytatják, hogy már bonyolult, hogy nem is megyek vele. De amikor kilépnek a templom kapuján, és tudjátok, hogy a tapasztalat hatalmas fogadalmak itt az oltár előtt, aztán néhány év múlva meg hatalmas szövegelés a bíróság előtt. Éppen tegnap beszéltem egy ügyvéd asszonnyal, úgy el van keseredve, azt mondta, hogy területet fog váltani a szakmájában. Mert el van keseredve, hogy mi megy itt. Hogy az a férj és az a feleség, akik hatalmas szeretem szavakat hangoztattak, hogyan tapossák ki egymásból azt is, ami egyébként nem járna nekik. Tudjátok, drága testvérek, ez a döntő kérdés is, ez a gyakorlati kérdés. Ez csak elmélet, amiről én beszélek. Az, hogy szeretsz az Urat, ez egy fogalom, szeretet, nem szeretet. De a kérdés az, hogy az életedben látszódik-e? Hogy amikor kinyílsz a templom kapuin, akkor látszódik-e, hogy szereted-e az Urat, vagy sem? Mert tudjátok, drága testvérek, hogy a szeretet
Az egy fontos kérdés, de az nem egy elvi fogalom, hanem az egy gyakorlati kérdés. Gyakorlati kérdés. Hogy a lelki dolgok is gyakorlati kérdések, hogy akik az életük minden napján és minden területén szeretik és követik Jézust. Mint a házasság, mint a feleség, mert nem csak akkor szeretem, amikor együtt vagyunk. Amikor velem van, hanem az életem minden pillanatában, minden szavában és minden tettében. Amikor fizikailag távol vagyunk egymástól, akkor is szeretem és hűséges vagyok hozzá. És akkor is, amikor együtt vagyunk. Nem időszakhoz kötött a házas élet. Nem időszakhoz kötött. És ilyen az Istennek való engedelmesség és a követés. Az Isten iránti szeretet. Nem időszakhoz kötött, nem helyhez és időhöz van kötve, hanem helytől, időtől, társaságtól, emberektől, körülményektől függetlenül Isten szeretem olyan környezetben is, ahol egyébként nem szeretik, ott is, ahol egyébként őt megvedik, szítják, és olyan időben is, amikor nem úgy mennek a dolgok, hogy kellene, hogy menjenek. Mert tudjátok, a házasságban is, és elnézést, hogy én sokat beszélek, de ez egy jó párhuzam, hogy a házassággal is úgy köteleződik el az ember, nagyon örülök, hogy van, akit a keresztelő család között olyan, amit én ezt tettem, hálás vagyok őért. És ők is nagyon jól tudják, hogy a házasságban való elköteleződés az időtől, téltől független. Nincsen időszakhoz, nincsen helyhez kötve. És tudjátok, ilyen az Isten iránti szeretet is. Nincsen helyhez, nincsen térhez kötve. Az ember gondolkodik azon, hogy te hova mennyi hívő van. Sőt, itt vannak aztán az igazán hívő emberek. De a kérdés az, hogy kint van a világban hívő ember? Kint vannak? Akik fölmerik vállalni, hogy Jézus követik. Egy párhuzamot akarok mondani, akkor mostanában a szívemre helyeződött, hogy tudjátok, hol vannak Magyarországon a legjobb focisták, mint a világon, a legjobb focisták? A lelátó. Rengeteg jobb focisták. Néhány évvel ezelőtt vettem a bátorságot, és kimentem egy Nyíregyháza Paksi meccsre. Hát akkor eldöntöttem, hogy többet nem megyek. Nem azért, mert gyenge volt a teljesítmény, 2-0-ra, úgy emlékszem, 2-0-ra kikapott Nyíregyháza. De hogy mennyi okos focista volt a lelátó, és az még hagyján. De amikor kikaptak a nyíregyháziak, tudjátok, mit csináltak ezek a szeretetre méltó nyíregyházi sportolók meg szurkolók? Szétszették a stadiont. Szétszették a stadiont. És lehetne sorolni. Lehetne sorolni. Tudjátok, hogy hol vannak a legjobb lelki pásztorok, meg a legokosabb hívők? A gyülekezeti padokban. Ők olyan jól tudják a dolgokat, meg a legjobb orvosok, tudjátok, hol van? A beteg ágyában. Ott van. És lehet sorolni. Tudjátok, az a kérdés, hogy van-e bennem, van-e bennünk annyi alázat, hogy oda tudom-e tenni magamat Istennek. És nem megmondom az okosat, meg nem megmondom a mutit, hanem azt, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Mit akarsz? Van-e bennem annyi alázat, hogy fölismerjem, hogy mi arra a kérdésre válasz, hogy én mennyire szeretnék tudni? Mennyire szeretnék? Mert amikor azt mondja az ige, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, akkor az emberben kell, hogy legyen ott egy kis mérőműszer, hogy tényleg én mennyire szeretem az Urat? Mennyire? Mennyire fontos látok esetben? Ez megmutatkozom egy hétköznapokban. Kedves édesanyák, édesapák, hadd szólítsanak meg benneteket. Ahogy pénteken találkoztunk, elmondtam, hogy három kérdést föl fogok tenni. Reménység szerint tudjátok a kérdéseket és tudjátok a válaszokat. De tudjátok, nem az a fő kérdés, hogy tudjátok-e a választ, hanem a fő kérdés az, hogy amikor hazamentek, akkor megpróbáljátok-e úgy nevelni a gyermekeiteket. És erre lehet tudatosan is készülni, ezt lehet tudatosan is vállalni.
Ahogy említettem, 4 gyermekem van, ebből a 3 már olyan, akiben lehet kommunikálni, és komolyan veszik a nevelésben azt, hogy nem telik el úgy este, hogy letérdelünk, és imádkozunk. Nekem csak annyi a kérdésem, hogy ki kezdi, és akkor jön sorba a 3 gyermek, Mánuel, aki 2,5 éves, még többet beszél baba nyelven, mint értelmesen. De ő is elkezdi. Sok mindent nem értek. Mindig szoktunk papáért, mamáért imádkozni, testvérekért. Végig soroljuk a családot, és akkor megy a baba nyelven az imádság. És akkor néha kihallok egy-egy ilyen értelmes szót, hogy papa, mama. De hogy mennyire fontos az, hogy a gyermekeink mit látnak? Mit látnak? Látják-e a gyermekeinket? Fogják-e látni a gyermekeinket, hogy szeretitek az Urat teljes szívetekből, teljes lelketekből, teljes elmétekből? Hogy a teljes lényetek is semmit? Ez a kérdés. Mert lehet itt pakolni, drága testvérek, lehet itt a szószék. Olyan sok minden, olyan gyönyörű betűkkel le lehet írni a prédikációt. Szónokilag, retorikailag olyan helyén lehet minden egyes szó, de drága testek, mit érnek ezek, ha az életem egy másról beszél. Egyszer valakitől hallottam, és ez engem nagyon megérintett, hogy a Szentírásban, a Bibliában 4 evangélium van, Máté, Márk, Lukács, János. 4 evangélium. Az 5. evangélium az, hogy te hogyan éled az első négyet. Ez a kérdés. Hogy te hogyan éled az első évet? Mert egyébként az egész életed a pokolok pokla, azért mert pokollá tették, vagy éppen azért mert tetezett pokollá másikét. Akkor hadd mondjam el, hogy van ebből kiút. Van. Ha szereted az Urat szívedből, teljes lelkedből, teljes elménből, akkor minden meg fog változni, hidd el. Mert tudjátok, a szeretetről hatalmas könyvirodalmat lehet találni. Könyvek ezrei, tízezrei foglalkoznak a szeretettel, de ha mindezt nem váltom apró pénzre, és egyébként nem tudom szeretni a más embert, akkor mi haszna volt annak, hogy bújtam a könyveket, hatalmas ismereteket szereztem a szeretet fogalmáról, amikor fogalmam sincs arról, mit jelent szeretni a másnak tervekedni gyakorlatban. Mert tudjátok, az Isten iránti szeretetnek a mércéje az, hogy te hogyan szereted a másik embert. Ez a mércéje. És tudjátok, drága testvérek, Rousseau-t szerintem nagyon sokan ismerik. Rousseau-ról tudjuk azt, hogy nagyon sok könyvet írt a gyermeknevelésről. De azt már nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy Rousseau volt az, aki a 2 gyermekét árvaházba tetett. Az ember végig gondolja, hogy most akkor hogy van, tehát ő a saját gyerekeit bevette árvaházba, és ő ír nekem, hogy hogyan neveljem a gyerekeimet. Értitek ezt? És ezért mondja a Jakab, hogy legyetek az ígéret cselekvői, ne csupán hallgatói, menj csapjátok egymást. Amikor a szeretetről beszélünk, akkor nem arról van szó, amit így általánosságban ilyen különösségben mondom, hogy hát szeressük egymást, gyerek. Nem. A szeretet egy kézzel fogható dolog. Az Isten iránti szeretet az egy kézzel fogható dolog, mert látszódik az életemben. Mint egyébként, ahogy a feleségemet szeretem, akkor kevés azt mondom, hogy szeretek, hanem kell, hogy legyenek kézzel fogható jelek. Mert a szeretet az kézzel fogható. És ezért fontos, drága testvérek, hogy amikor arról beszélünk, hogy hiszek-e Istenben, hogy szeretem-e őt, akkor ez kézzel foghatóvá kell, hogy váljon. Amiről Pál apostol is beszél, figyeljétek meg itt a szeretet himnuszban, hogy mit ír Pál apostol, hadd olvassam fel. Azt mondja, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lehetne, mint az engőrész vagy a kendőrcipar. És ha prófétát is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdítanok el, szeretet pedig nincsen bennem, akkor semmi vagyok. és ha cítoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom akkor. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvarkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rúgja fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazságnak. Mindent felfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent örül. A szeretet soha nem. Erről beszél Pál apostol. Tudjátok, hogyha neked nagyon komoly szónoki sajnos nincsen, de ha nagyon komoly szónoki képességem lenne a szeretetről, de egyébként meg nincsen bennem szeretet az életemben, akkor milyen hiteltelenül állnék előttetek? Milyen hiteltelenül? És higgyétek el, hogy minél a szeretetről való prédikáció, hogyha nem élem azt. És drága nyíregyházi testvérek, jár, drága nyíregyházi gyülekezet. Ahogy olvashatok is a hét igényükben, és ahogy János is leírja, hogy ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretetünket is elküldte a fiát, a tisztelő áldozatunk bűneinkért. Hogy legyen a szeretetünk mércéje a Krisztus iránti szeretetünk. Mert higgyétek el, hogy minden ennek a mércéje. Minden. És tényleg hadd tegyek föl ezt a kérdést. Szereted az Urat, a Istenet? Szereted? Ragaszkodsz hozzá? És adja Isten, hogy ugye őszintén tudjunk válaszolni. És hogyha nem szeretjük, akkor legyen bennünk annyi önkritika, legyen bennünk annyi alázat, hogy Uram, én szeretnélek téged szeretni. Mindennél. Mert az Isten iránti szeretet lesz az, amely meghatározóvá válik, és attól fogom tudni szeretni igazán a másikat. A feleségemet, vagy a férjemet, a gyermekeimet, a szüleimet, mindenkit. És az, hogy te mennyire szereted Istent, az abban mutatkozik meg, hogy mennyire szereted a másik lévőt. Amen. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy Te vagy a szeretet mércéje. És köszönjük, hogy a Te szeretetedet abban mutattad meg, hogy elküldted egyszülött fiadat. Hogy Te nem csak van elméletben beszéltél a szeretetről, hanem Te meg is cselekedted azt. Hogy kész voltál lemondani egyszülött fiadról, kész voltál a halálba küldeni, mert annyira szereted az embert. Te belehaltál az a szeretetbe. És adunk, hogy mi is eképpen tudjunk szeretni. Hogy oda tudjuk tenni magunkat, és hogy látszódjon az életünkben, hogy mennyire szeretünk téged, hogy a parancsolatban van, és hogy legalább annyira tudjuk szeretni embertársainkat, amennyire magunkat szeretjük. Amen. Jövő hét vasárnap 15 órai kezdettel Mandabokorban, melyet akkor Fabenyi Tamás püspök úr hirdeti az igét. Országos evangelizáció lesz a Deák téri templomban, október 8-án szombaton, melynek témája állja a lábadra, reformáció ma. Az alkalom 10-16 óráig tart, szerény ebédet biztosítanak, busz nem szervezünk, az utazás egyénileg történik. Gyülekezetünkben októberben ismét indul a konfirmációi oktatás, melyre várjuk 12 éves gyermekek jelentkezését. Kérik a szülőket, hogy gyermekük keresztelésekor hitbeli nevelési életet fogadalmukra emlékezve éljenek ezzel a lehetőséggel. Az első konfirmációs órák helye, időpontja és a lelkész neve a kiáratnál kitett szórólapon elvihető és a hirdetőben is olvasható. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy a templomban elhelyezett énekes könyveket az Isten tisztelet után a szószék alatti padra tegyék vissza. Az evangélikus élet hírlevele, krónikája a 100 forintosáron megvásárolható a kiáratnál, illetve hirdetjük, hogy a kiolvasott csendes percek, fénysugarak, napi igei állítatos könyvecskéket a lelkészi hivatalban szívesen fogadjuk, mert hasznosítani tudjuk, például a kórház látogatás során hozhatjuk betegeknek rászorulóknak. Isten békessége, mely minden ember értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Hálásakat a szabadért, a gyülekezet közösségért,
az ünnepért. Szeretnék imádkozni ezért a zsákba gyülekezetért, azokért, akik örülnek, és azokért, akik terheket hordoznak. Egy családként szeretnénk a gyászolókért könyörögni. Imádkozni azokért, akik az elmúlt napokban, hetekben veszítették el a hozzátartozókat. Vigasztalt meg az itt maradókat. Őrizd meg őket, és az, hogy a te szabadon tudják építeni az életüket, hogy abból tudnak erőt és reményt. Szeretnénk imádkozunk a betegekért. Azokért, akik kórházban fekszenek, akik erőtlenek, akik gyengék, akik ott a halál szélén vannak. Szeretnénk imádkozni egy drága testvérünkért, aki kórházban fekszik, súlyos állapotban, vagy számára gyógyulást és felépülést. Szeretnénk tudunk imádkozni a nélkülözőkért, azokért, akiknek nem természetes a mindennapi betevő falat. Nem természetes, mert nincs hová lehatani a fejét. Nem természetes, mert nincs családja, vagy mert egyedül van. Szeretnénk tudunk érzényének lenni az ő szenvedésükre, az ő nélkülözésükre. Most, amikor aratási háladó Isten tisztelet van, akkor valóban hálát szeretnénk adni, hogy sokan vannak, akiknek van mit tenni. De rokat, hogy ez érzékeny és tegyen bennünket azok iránt, akiknek nincs mit tenni. Köszönjük, hogy te adod a növekedést, te adod a termést, te adod a gyümölcsöt, te vagy az, akiből élet fakad, mert te vagy az élet Isten. Hálásak vagyunk tudunk ezért. És szeretnénk tudunk hálát adni a gyülekezetért, a közösségért. Szeretnénk imádkozni nemzetünkért, népünkért. Imádkozni azért a kialakult helyzetért, amely hónapok óta vagy évek óta komoly nehézséget okoz Európának. Tudunk adj bölcslátást, józanságot, adj irgalmasságot, és adunk, hogy oda tudjunk hajolni azokhoz, akik tényleg menekülnek, akik tényleg elveszítettek mindent, és az életüket kutik. Örök a józanságot azoknak is, akik úgy gondolják, hogy a nyugati jólét miatt felkelekedhetnek, azok is, hogy kormázók van a kerítés nyugaton. A józanságot tudunk, és adj Európában lévők. Imádkozunk egyházunkért, vezetőinkért, különösen gondolom a püspökeinkre, az ő szolgálatokra, lelkipásztorokra, felesbiterekre, gondolkozunkért. És úgy, sok minden van a szívünkön. A tőle tanult imádságban mindezt hadd foglaljuk össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék, jöjjön el a te országhoz, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, minden, ami egyenlőket hoz meg nekünk ma, és bocsáss meg tétjeinket, így éppen mi is megbocsátjuk az ellenünk létezőket. És segíts minket kísértségben, de szabadítsd a gonosztól, mert én az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.
Istennek népe, végezetül vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te felé, és adjon te néked.